az elménk az folyamatosan kutatja, monitorozza a környezetét, hogy milyen veszély leselkedik ránk. És ha éppen nincs is veszély körülöttünk, az elme akkor is talál valamilyen fenyegetőt, veszélyeset. Ha nincs a jelenben, akkor a jövőben vagy a múltban. És pont ez az, ami megakadályozza a jelen pillanat békéjének és örömének az átélését. Tehát erre tanít meg bennünket a mindfulness, a tudatos jelenlét gyakorlása, hogy jelen legyünk az életünk pillanataiban.
Nem csak akkor sikeres az ember, hogyha pörög, ha megszakad, emberi kapcsolatokon alapszik a slow mozgalom valójában. Tehát, hogy igen, őrizzük a gasztronómiát, a tájat, a népművészetet, a maradandó értékeket, de közben ez egy élő kapcsolat emberek között. És ugye a rohanásban nem tudsz kapcsolódni.
Spiritus. Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a Képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk!
Felgyorsult a világ, és vele együtt rohanunk mi is. Betáblázzuk a napunkat reggel 6-tól este 10-ig. Sokszor még tovább is. Nem alszunk eleget, éjszaka is a másnapi teendőkön ágódunk. Mikor meg végre elutazunk pihenni, a vakáció nagy részében is azon tépelődünk, mi lesz majd, ha újra otthon leszünk. A túlhajszoltság, a folyamatos ingerkeresés életformánká vált, és közben csodálkozunk, hogy a gyerekek között is egyre több a hiperaktív. Felpörgött világunkkal az elme igyekszik ugyan lépést tartani, de alapvetően lecsendesítésre vágyik. Köszöntöm hallgatóinkat, Németh Szilvia vagyok. Lassíts, ha kedves az életed, ez a mai műsor címe, a következő egy órában tehát arról beszélgetünk, hogy hogyan tudnánk harmonikusabbá tenni az életünket. A második részben majd bemutatjuk a slow mozgalmat, érkezik hozzánk Szekeres Diana, a Slow Living Hungary alapítója, az első részben pedig a mindfulness-szel. A tudatos jelenlét módszerével ismerkedünk, és aki segít nekünk ebben, Fazekas Gábor, a Magyar Mindfulness Egyesület elnöke. Gábor már több mint 15 éve tart mindfulness alapú tanfolyamokat, úgyhogy mondhatjuk azt is, hogy egy igazi guru ül velem most itt szemben. Szervusz Gábor, köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen, és szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. A tudatos jelenlét, azaz mindfulness alapú tanfolyamokat még 2007-ben, 2008-ban kezdtem el tanítani az Országos Onkológiai Intézetben, és azóta is folyamatosan különböző helyszíneken, tehát Veszprém megyei kórház, vagy iskolák, munkahelyek, illetve a Semmelweis Egyetemnek szak- és továbbképző intézete, tehát számos helyen vezetek, tartok tanfolyamokat, és nagyon örülök a meghívásnak, és remélem, hogy a hallgatók közül is többen kedvet kapnak majd a tudatos jelenlét gyakorlásához.
Azért is hívtunk, hogy hozd meg ez a kedvünket. Biztos vagyok benne, hogy akik most rákattintottak a műsorra, érzik a saját bőrükön, nem csak így a karácsony közelettével, hanem egyébként is, hogy nagyon felpörgött az életük, és lassítani kellene. Ugye mindfulness, sokan biztos, hogy hallották már ezt a kifejezést, tudatos jelenlét, hogy pontosan mit is jelent ez, kérlek, hogy egy dióhéjban az elején fogalmazd ezt meg.
A mindfulness szót magyarra általában leggyakrabban tudatos jelenlétnek szokták fordítani, de előfordul, hogy éberségnek, vagy éber figyelemnek, vagy jelen tudatosságnak, vagy éber tudatosságnak fordítják ezt a szót, és kontemplatív, meditációs hagyományokból ered ez a módszer. Talán úgy tudnám röviden összefoglalni, hogy egyszerű meditációs gyakorlatokat végzünk, és a minden mindfulness alapú módszernek tudományosan megalapozott háttere van. Az első mindfulness alapú módszer neve Mindfulness Based Stress Reduction, azaz magyarul tudatos jelenlét alapú stressz csökkentés. Mint ahogy a nevében is benne van, ez a módszer elsősorban a stressz csökkentésére irányul, és először krónikus fájdalomban szenvedők részére ajánlották ezt a módszert. A krónikus fájdalom nagyon sokféle betegség állapotnak a kísérő jelenséget tünete lehet, tehát akár migrénre is gondolhatunk, vagy gerincbántalmakra, vagy daganatos megbetegedésekre, tehát nagyon sokféle háttere lehet a krónikus fájdalomnak. Egy másik, talán a második legismertebb módszert említeném még meg, a mindfulness-based cognitive therapy, azaz mindfulness alapú kognitív terápia, ez pedig a depresszió kiújulásának megelőzésére szolgál. Az első módszer, ahogy a nevében is benne van, stressz. A stressz elmélet adja a tudományos hátterét, tananyagát a tanfolyamnak, a második esetben pedig egyszerű kognitív gyakorlatok, az elménknek a működése, az, amit megtanulunk a tanfolyamok során.
A másodiknál említetted, hogy a depressziós betegek számára jelent kifejezetten nagy segítséget az, hogyha gyakorolják nap mint nap ugye ezt a módszert. Tehát ez azt jelenti, hogy akár meg is szüntethető, kordában tartható ez a fajta depresszió, tehát nem esnek vissza?
Igen, igen, nagyon jó, hogy pontosítjuk is. Tehát az MBCT módszer arra szolgál, hogy a depresszió kiújulását megelőzzük. Mert a depressziónak van egy olyan kellemetlen jellegzetessége, hogy ha valaki átesett ilyen depressziós perióduson, akkor nagyobb esélye van arra, hogy újra depressziós állapotba kerül. Minél többször volt ilyen depressziós periódus, annál nagyobb a valószínűsége, hogy visszaesik. És ezt a folyamatot lehet megakadályozni. Nagyon jó hír, hogy egy ilyen szelíd módszerrel, tehát hogy nem gyógyszeres kezeléssel, hanem meditációkon alapuló módszernek a alkalmazása.
Valahol, mintha azt olvastam volna, készülvén a műsorra, hogy voltak olyan paciensek, akiknél a gyógyszeres kezelés nem is segített, de a mindfulness-t elkezdték alkalmazni velük kapcsolatban, és az pedig eredményt hozott.
Igen. Nagy-Britanniában a társadalombiztosítás is ajánlja, javasolja az MBCT módszert depresszió esetén. Tehát, hogy egy széles körben elfogadott módszerről beszélünk, igen.
Sajnos a depresszió is rengeteg embert érint, Magyarországon is, de hát a stressz, az meg lehet azt mondani, hogy ez meg még több ember. Tehát ahhoz depressziósnak sem kell lenni, hogy nap mint nap szenvedjünk tőle. Nem. Ugye ismerjük a negatív stressz fogalmát, ami ugye hosszú távon, hogyha az ember nem kezeli, nem csökkenti, akkor hát megbetegedést okoz. Tehát tényleg a test előbb-utóbb elkezd jelezni, és hát ezt nyilván nem kell megvárni, hanem jó az, hogyha az ember ezt felismeri, és meg tudja előzni. Úgyhogy erről fogunk most beszélgetni a következőkben, hogy hogyan is lehet ezt a fajta negatív stresszt kiiktatni, ugye teljesen nem lehet az életünkből, de valahogyan kordában tartani. Te egyébként hogy találkoztál ezzel a módszerrel? Meg te is egy ilyen nagyon feszített élethelyzetben voltál, amikor rátaláltál?
Alapvégzettségem szerint én közgazdász vagyok, jogi szakokleveles közgazdász, és én is multinál dolgoztam, tehát nagyon stresszes, pörgős munkám volt nekem is, és hát egy jó ideje próbálkoztam saját magamon is segíteni, hogy hogyan tudnék visszatérni saját magamhoz, hogy nem mindig csak ebben a mókus kerékben legyek, és ez töltse be az egész tudatomat. És meditáció gyakorlását kezdtem el különböző csoportokban, hagyományvonalakban, és egy zen meditációs csoporton keresztül kerültem ki Németországba, Benediktushofban, egy meditációs központban, ott az egyik zen tanító mesélt nekem erről a módszerről, és utána következő évben, éppen ebben a központban tartották a Jon Kabat-Zinn és Saki Santorell. Jon Kabat-Zinn az MBSR módszernek a kidolgozója, a legismertebb mindfulness szakember, az első európai tanárképzéseiket pont ebben a meditációs központban tartották, és ezen sikerült részt vennem. A meditáció tulajdonképpen a figyelmünknek az irányítása, az elmének, a tudatnak a tréningje, edzése. A mindfulness tudatos jelenlét alapú módszerekben olyan egyszerű dolgokra figyelünk, mint légzés, test, testi érzetek, a saját érzelmeink, a gondolataink, a környezetünkben lévő hangok, hallható hangok. Tehát ezeket azt gondolom, hogy egyértelműen, hogy mondjam, világi, szekuláris dolgok, tehát nem kapcsolódnak semmilyen valláshoz sem. De az a fajta elmélyült figyelem, amit a mindfulness módszerekben is gyakorlunk, ez valamilyen mértékben minden nagy hagyomány, minden nagy világvallásnak a része. Nekem is van keresztény oldalról is kapcsolódásom, kötődésem. Jezsuiták részéről dobogókön és rendszeresen folynak különféle lelki gyakorlatok. Jálics Ferenc atya, szemlélődő lelki gyakorlat, a Jálicsféle csendes ima, illetve lelki gyakorlatoknak a kidolgozója rakta le talán ennek a lelki útnak az első köveit, első tégláit. Ő már sajnos elment, de én nála kezdtem, és utána Mustó Péternél, és Tariska Eszter jelenleg is tart lelki gyakorlatokat.
Említetted, hogy a mindfulness, ugye a magyar fordítása, a tudatos jelenlét, az alapvetően hát arról szól, hogy a múlt, illetve a jövő között próbáljunk a jelen életünkben is ott lenni. Tehát, hogy ne gondolkodjunk, ne szorongjunk sokat azon, hogy mi lesz majd, illetve ne tépelődjünk a múlton sem, ami megtörtént, az megtörtént. Miért olyan fontos ez? És mennyi időt töltünk távol?
Nagyon jó kérdés, és szerencsére erre vonatkozóan is vannak kutatások, hogy miért jó ez nekünk, ha belegondolunk, a jelen pillanat általában békés és nyugodt. Most is, ahogy itt mi ülünk a stúdióban, van mellettünk egy pohár meleg, vagy egy bögre meleg tea, és valószínű, hogy amikor hallgatjuk ezt a rádióműsort, akkor sincsen olyan nagy veszély, ami fenyegetne bennünket. De mégis az elménk az folyamatosan kutatja, vagy hát monitorozza a környezetét, hogy milyen veszély leselkedik ránk. És ha éppen nincs is veszély körülöttünk, az elme akkor is talál valamilyen érdekeset, izgalmasat, fenyegetőt, veszélyeset. Ha nincs a jelenben, akkor a jövőben vagy a múltban. És pont ez az, ami megakadályozza a jelen pillanat békéjének és örömének az átélését.
Tehát ez az alapműködés.
Így van.
Akkor, amit mondasz, tehát, hogy ez már nem a, hát hogy mondjam, nem mi rontottuk el, meg nem a külvilág, hanem alapvetően így működik az agyunk, hogy állandóan jár nem csak a jelen pillanatokon, hanem a múlton és a jövőn. Tehát, hogy ez az alapműködése az agynak, akkor ezt
így
mondod,
van.
Amit akkor módosítanunk kellene?
Pontosan azért annak érdekében, hogy a jelen pillanatnak a békéjét, meg örömét meg tudjuk élni. Tehát mindazt, amit az élet kínál. És az élet besodor az életünkbe, ha csak egy teáról van szó, akkor annak a teának is érezhetjük az ízét, a melegét, az aromáját. De hogyha csak a gondolatainkkal vagyunk elfoglalva, és a gondolatainkban éppen a feladatlisták pörögnek, vagy hogy mire kell készülnünk, vagy hogy a karácsonyra mennyi mindent kell még megtennünk, akkor meg tudjuk inni a teát úgy is, hogy nem érezzük az ízét, nem érezzük az illatát, tulajdonképpen csak bedöntjük magunkba, ahelyett, hogy valóban élveznénk is. Tehát erre tanít meg bennünket a mindfulness, a tudatos jelenlét gyakorlása, hogy jelen legyünk az életünk pillanataiban. A kutatás, amit említettem, az pont arra irányult, hogy ez egy amerikai kutatás volt, ha jól emlékszem, hogy a résztvevők több ezer fővel végzett kutatásról van szó. A résztvevőket arra kérték meg, hogy random módon jeleztek nekik üzenetben, és arra kérték őket, jelöljék meg, hogy éppen mivel foglalkoznak. Fel volt sorolva, nem tudom, 20-21-22 leggyakoribb tevékenység, amiket végzünk egy nap során, tehát munka, utazás, étkezés, tisztálkodás, stb. És ezek közül egyetlen egy volt az elkalandozás, de az derült ki a kutatásból, hogy az emberek az idő majdnem felében elkalandozással voltak elfoglalva. Tehát, hogy az elméjük nem ott volt, ahol éppen fizikailag a testük valamerre másfelé jártak.
Nem mindig probléma ez. Most nekem beugrott, hogy tegnap este például én szeretek vasalni. Az a helyzet, mert hogy közben olyan jól el tud kalandozni az elmém egyébként. Tehát ha éppen nem megy a tévé, vagy nem hallgatok egy podcastot, akkor bizony a gondolataim pörögnek a vasalás közben, és sokszor ez olyan kellemes, jóleső érzés egyébként. Azzal van a baj, hogyha negatív gondolatok és az emésztő érzések törnek elő?
Igen, és ugyanez a kutatás erre is irányult, tehát még egy dolgot meg kellett jelölnie a kutatásban a résztvevőknek, hogy az adott tevékenység után hogyan érezték magukat, hogy boldogabbnak, vidámabbnak, vagy kevésbé boldogabbnak, vidámabbnak érezték magukat utána. És az derült ki ebből a kutatásból, hogy a nagy átlagban az emberek az elkalandozás után kevésbé boldogabbnak érzik magukat. Uh-huh. Tehát nyilván nagyon sok felé elkalandozhatunk a gondolatainkban, és ezek között lehetnek pozitív, kellemes dolgok is, de nagyobb arányban fordul az elő, hogy inkább valamilyen problémát találunk a fejünkben.
Ezt meg tudom erősíteni, igen. Kutatások szólnak arról, hogy körülbelül az életünknek mekkora részét töltjük éppen időben teljesen máshol, mint ahol kellene lennünk?
Hát ez a kutatás olyan 48-49%-ot jelzett, mutatott, hogy
ez szinte a fél életünket.
A fél életünket, igen.
Fejben utána máshol töltjük.
Így van, és utána irányultak erre a témára még más kutatások, azoknál még magasabb arány jött ki. Tehát, hogyha tudatosan erre odafigyelünk, akkor észreveszünk, hogy szinte alig vagyunk jelen.
Igen, én most 2 hete foglalkozom úgy intenzívebben a témával, hogy tudtam, hogy fogunk beszélgetni. Hát és tényleg döbbenetes, tehát most figyelem magamat, illetve figyelem azt, hogy azokat a ritka pillanatokat ma reggel nagyon korán a Balatonról érkeztem a stúdióba, és kelt fel a nap éppen, amikor egyedül voltam szinte a 71-es úton, és csodálatos érzés volt tényleg, csodálatos. Még a rádiót sem kapcsoltam be, hanem csak néztem, gyönyörködtem a nap felkeltében. Tényleg arra döbbentem rá, hogy te jó jég, hát ilyenből kellene több, sokkal több, teljesen máshogy indul az ember napja. De hogy egyébként a hétköznapi pörgésben föl se ismerjük, nem? Tehát ott kezdődik szerintem a gond, Gábor, kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy a legtöbben fel sem ismerjük, hogy mi az, ami hiányzik. És hogy ez a fajta elkalandozás, hogy az időnk felét valahol teljesen máshol töltjük, hogy ez rossz, és ezen változtatni kellene.
Igen. Kezdem azzal, hogy teljes mértékben megerősítem, amit mondtál, mert közel lakunk egymáshoz. Én még otthon néztem, tehát nem autóból, mert én később indultam el, de az emeletről éppen rá lehet látni a Balatonra, és ahogy felkel a nap, vörös színben pompázik, igen, a tó felett, és a vékony paplan felhők voltak még az égen, és egészen különleges látvány volt. És akkor az embernek megvan az a lehetősége, hogy megálljon egy-két pillanatra, vagy egy percet, vagy 2 percet tudjon ezzel tölteni, és az ilyen jellegű töltekezések azok, amelyekre mindannyiunknak szüksége van, mert az érzékszerveink, a tudatunk az tényleg maximumra van járatva. Nem csak az, hogy rengeteg feladatunk van, de különböző irányokban most már mindenkinek van mobiltelefonja, vagy akár több is, és onnan is folyamatosan áramlik az információ, és ezek a stressz források, mert ezek valamilyen módon stresszt is jelentenek, az idő nagy részét kiteszik, és hogy egy picit tudjunk megállni, picit tudjuk magunkat földelni, erre nagyon nagy szükség van.
Igen, igen, ez a fajta felfokozott működés, ez az állandó feszültség, ez tényleg mindennapjaink része. És az, amikor az ember, ahogy mondod, egy pár percre a napfelkeltére rá tud csodálkozni, vagy azt mondja, hogy na most még nem kapcsolom be a telefonomat reggel, mert hát általában az az első, nem? A legtöbb embernek, hogy ahogy kinyitja a szemét, nyúl a telefonja után, de hogy tényleg megteremteni tudatosan akkor ezeket a pillanatokat, amiből lehet töltekezni. Mindjárt beszélgetünk arról, hogy hogyan is kellene ezt a fajta gyakorlást elkezdeni. De előtte még egy picikét beszélgessünk arról, ugye itt egy nagyon mozgalmas időszak előtt állunk, hiszen pár nap múlva karácsony, de bármelyik nagyobb ünnepet is említhetnénk, tehát ez tényleg ilyenkor egy extrém felfokozott élethelyzet. És ahogy mondtad, nagyon sok a teendőnk, de én azt gondolom, hogy a teendőink egy jó részét magunknak csináljuk, tehát meg is érdemeljük persze, de hogy ezzel kapcsolatosan te mire jutottál? Mit tudnál mondani azoknak, akiknek még a teendő listájukon, de sok minden ki van már pipálva, de mindig újabbak és újabbak kerülnek még mindig föl, tehát hogy egyszerűen soha nem lesz vége.
Igen. A tudatos jelenlét gyakorlása az nem csak arról szól, hogy a jelen pillanatra irányítjuk a figyelmünket, hanem arról is, hogy felismerjük a szokásainkat, az automatizmusainkat, a beidegződéseinket, és egy nagyon egyszerű kis gyakorlatot, amit akár most együtt is tudunk végezni, most nem egy meditációról van szó, hanem egyszerűen csak belegondolunk, hogy hogyan zajlik a karácsony nálunk, hogy miket szoktunk tenni, milyen szokásos menete van. És ilyenkor, hogyha végig gondoljuk, akkor ráeszmélhetünk arra, hogy lehet, hogy vannak olyan pontok, amin lehet változtatni. lehet, hogy túl sok mindent próbálunk bepakolni, és olyanná válhat az ünnep, mint egy olyan szoba, ami tele van zsúfolva bútorokkal, és emiatt az ember nem érzi kellemesen magát. Mert a legfontosabb egy szobában, ami talán ritkán jut eszünkbe, a tér, és hogy teret adjunk azért, hogy lehessen, attól válik élhetővé a szoba. És ugyanez érvényes az életünkre, meg ugyanez érvényes a karácsonyi ünnepekre is, hogy legyen benne tér, teret adni az együttlétnek, teret adni a beszélgetéseknek, teret adni a játéknak. Nyilván mindannyiunknak mások a körülményei és a lehetőségei. És azt gondolom, hogy ha egy picit szeretnénk változtatni, akkor az az első, hogy ezt átgondoljuk saját magunkban. Milyen az a karácsony, amiben mi igazán boldognak, elégedetnek érezzük magunkat. A következő lépés lehet az, hogy hogyan tudjuk ezeket megvalósítani. És hogyha idáig eljutottunk, akkor itt már valószínű, hogy másokkal is érdemes ezt megbeszélni, tehát egyeztetni. Nálunk családon belül ez már javában folyik, zajlik. Nálunk is lesz nagy karácsonyi összejövetel, de érdemes előre egyeztetni például, hogy mi legyen a menü. Mert ilyenkor ez központi kérdés szokott lenni, és teljesen természetes, hogy azt szeretnénk, hogy mindenki jól érezze magát. Korábbi években nálunk is előfordult, hogy 6-8 féle étel, és nem is fogy el mind, tehát hogy ez egy pazarlást is jelent, és próbálunk úgy egyeztetni, hogy akár még az étkezési, hogy mondjam, intoleranciákat is figyelembe véve, mi az, amit a minél többen tudunk enni, és mindenki szereti. Nehéz, de azt gondolom, hogy lehet ezen az úton haladni egy olyan irányba, hogy mindenki jól érezze magát, és még legyen tér is.
Nálunk is pont most van ez alakulóban. Eddig abban a kivételes helyzetben voltunk, hogy a szüleinkhez ugye mentünk. Egyik nagyszülő, másik nagyszülő, de most az élet úgy hozza már, nekünk is pici gyerekeink vannak a testvéremmel, hogy most már rajtunk a sor. Tehát eljött az idő, hogy hozzánk jöjjenek a nagyszülők. Szuper megoldás lehet, hogy minden évben máshol van a karácsony. És akkor így mondjuk csak ilyen 3-4 évente jut az emberre ugye a sor, amikor tényleg egy nagy vendégsereget kell ugye meghívnia, ami egyébként egy örömteli dolog, tehát én is nagyon szeretek sütni, főzni, de valóban fárasztó. Tehát az végére azért kipurcan az ember, hogyha abba úgy beleteszi a szívét, lelkét. De hogyha 3-4 évente kerül rád a sor, szerintem az abszolút kezelhető, és az is egy jó megoldás, hogy ahogy mondtad, összebeszélünk, hogy ki mit hoz. Tehát, hogy mindig másnál van a karácsony, de ne egy ember főzze meg a 6 fogásos menüt, hanem hozzon mindenki, és akkor úgy osszuk meg a családi asztalnál. Nálunk ez még nem működik, de efelé haladunk, és én tényleg nagyon várom, hogy ezt meg tudjuk majd valósítani.
Igen.
Ajándékok. Na hát abban is annyi felesleges kört futunk, nem?
Hát igen, azt gondolom, hogy ez egy másik olyan forró téma egy karácsonykor, ami mindannyiunk, vagy hát lehet, hogy nem mindannyiunkat, de a legtöbb embert érint. És itt is lehet változtatásokat hozni. Mi például évek óta, mi felnőttek nem vásárolunk ajándékot egymásnak. Természetesen a gyerekeknek igen. A gyerekeknek az egy...
Persze.
Nagy megvonás lenne, hogyha ők nem kapnának ajándékot, és a karácsony részben erről is szól, hogy örülünk a gyerekek örömének. De az már egy óriási könnyebbség, hogy nem kell minden egyes testvérnek, nagyszülőnek, illetve nekik is nekünk ajándékot venni, hanem a karácsony tényleg arról szól, ami a legfontosabb, hogy örömben együtt tudjunk lenni. Az MBSR, a Mindfulness Alapú Stressz Csökkentés tanfolyam, ahogy a nevében is benne van, a stressz csökkentésére irányul. A stressz az nagyon sok betegségnek egy rizikófaktora, és hogyha a stresszt tudjuk csökkenteni, akkor már sokat tettünk az egészségünkért. A félreértések elkerülése véget szeretném hozzátenni, hogy maga a tudatos jelenlét gyakorlása nem gyógyít közvetlenül betegséget, tehát nem gyógyítjuk a rákot, vagy szív- és érrendszeri betegséget direkt módon nem gyógyít, de a stressz érzetünk az csökkenhet, ezáltal kisebb kockázattal alakulhatnak ki ilyen súlyos betegségek. Az onkológiai betegeknél én azt veszem észre, hogy egy picit visszatalálnak saját magukhoz. Azok a negatív érzelmek és gondolatok, amelyek egy ilyen diagnózis esetén bárkiben felmerülhetnek, ezek egy picit hátrébb kerülnek, és pont azzal tudnak foglalkozni és törődni, ami a legfontosabb, az életben az örömteli dolgoknak a megélésével. És ez ilyen indirekt módon javítja a közérzetüket, javítja a jólétüket, jobban meg tudják élni a pozitív érzéseket, és ez az, ami tulajdonképpen segít nekik abban, hogy az egészségüket is visszanyerjék, fizikai, lelki, szellemi egészségüket.
Évvégi nagy fogadkozások időszaka közeleg, január 1-től akár, hogyha valaki szeretne lassulni, a legelejét mond Gábor, hogy kell ennek nekiállni, hiszen általában azt mondjuk, hogy nekem nincs erre időm, hogy magammal foglalkozzam, hát így is annyi minden marad ki egy napból, a 24 óra soha nem elég, majd egyszer foglalkozom magammal, majd egyszer, ha megöregszem, hanem most nincs időm erre. Mit válaszolnál nekik? Hogy kell ezt elkezdeni?
Nagyon sokan vagyunk úgy, hogyha felkelünk, akkor teával vagy kávéval kezdjük a napot, vagy bármilyen más itallal. Tehát a napunknak a megkezdése, az egy picit rányomja a bélyegét utána az egész napra. Ne rögtön rohanással, kapkodással, tervezéssel, a feladatainknak a, hogy mondjam, pörgetésével kezdjük a napot, hanem nyugodtan. Tehát lehet, hogy egy 5 perccel, hogyha korábban kelünk, hogy beleférjen az, hogy tényleg le tudjunk ülni, tehát nem menet közben ígyük meg a kávénkat, ugye ez egy amerikai éles stílus, tehát hogy nyugodtan üljünk le, ígyük meg azt a teát, ígyük meg azt a kávét, elkezdünk figyelni, figyeljünk a testünkre, figyeljünk a lélegzésünkre, nem kell sokat, elég 1-2 perc, de akkor meg tudunk érkezni saját magunkba.
Ez nyilván nem azonnal megy, de akiknek nincs sikerélményük azonnal, azoknak mit javasolná? Mennyire kell kitartóan gyakorolni nap, mint nap, és mikor lehet az első eredménye, hogy mondjuk már egy pár perc van, amíg nem kalandozik el a figyelme?
A tanfolyamokon ez rögtön az első-második órán fő téma, és ilyenkor mindig megkérdezem, hogy kinek kalandozott el a figyelme egy rövid meditáció alatt, és általában a csoport nagy része felteszi a kezét, és akkor rájöhetünk arra, hogy ez nem csak velünk van így, hanem mindenkivel. Ez az elménknek a működéséből fakad. Egyet tudunk tenni, hogy bosszankodás nélkül, tehát kedvesen, barátságosan visszatereljük a figyelmünket.
Tehát folyamatosan terelgessük magunkat vissza.
Azt gondolja a legtöbb résztvevő, hogy arról van szó, hogy valamire ráirányítjuk a figyelmünket, és akkor az ott marad. Nem. A fontosabb része a gyakorlásnak pont ez, hogy kedvesen visszatereljük a figyelmünket, és akkor ezt gyakoroljuk, és ez olyan, mintha a figyelemizmunkat erősítenénk. Tehát amikor kitér a figyelmünk, ezt észrevesszük, és utána barátságosan visszahozzuk. Ez adja a gyakorlás alapját.
Így indul a reggel, és utána? Hogy folytatódik akár a te napod, vagy mit tudnál javasolni, hova lehet még becsempészni ilyen apró mindfulness technikákat így a napunk során. Hogy ne érezzük azt első lépésben, szerintem az a legfontosabb, hogy túl nagy időt ne kelljen erre szánni, de mégis már valahol elkezdhessük.
Szerintem a legtöbb ember spontán, anélkül, hogy erre tudatosan törekedne, megél ilyen teljes pillanatokat, amikor észreveszünk az út mellett egy szép kis virágot, vagy észreveszünk a napfelkeltét, vagy nem csak természetbeli dolgok lehetnek, hanem lehet ez egy szép épület, vagy egy szép fotó, vagy festmény, bármi. És hogyha spontán módon észreveszünk olyan szépséget, vagy benne vagyunk egy ilyen örömteli pillanatban, akkor is gyakran megvan az a késztetésünk, hogy hát jó, ezt megnéztem, menjünk tovább, végezzük a feladatunkat, de ilyenkor szándékosan dönthetünk úgy, hogy még egy picit adunk magunknak, még egy picit töltekezünk ebben, tehát megállunk, és még egy picit nézzük ezt a napfelkeltét, vagy naplementét, vagy a virágot, vagy a szép épületet, vagy képet, vagy bármit. Hogyha egy órát mondok, attól lehet, hogy sokan megijednek, de hogyha azt mondjuk, hogy egy 5 percet ajándékozzon magának reggel, meg napközben is találjon még ilyen 5-10 perceket, akkor ez szerintem másokkal vonzóbban hangzik, és megvalósíthatónak hangzik.
Zuhanyzás közben is akár, ugye?
Hát a zuhanyzás az egyik kedvenc példám. A mindfulness tanfolyamok során az az egyik cél, hogy ezt a figyelmet átvigyük a mindennapi életünkbe, és az ilyen rutin tevékenységeket is végezhetjük teljes odafigyeléssel. És a zuhanyozás erre egy nagyon jó példa, mert a zuhanyozást azt úgy is meg tudjuk csinálni, hogy közben egészen máson jár a fejünk. De hogyha magára a tevékenységre irányítjuk a figyelmet, akkor észrevehetjük például, hogy milyen kellemes, hogy a vízsugár végig masszírozza a testünket.
Érdekes, most erről az jutott eszembe, hogy a reggeli pár perces zuhanyzás során akár még hálásak is lehetünk a saját testünknek, hogy ma reggel is derékfájás nélkül fel tudtunk kelni, elkísér minket az utunkon, ugye? Ez is nyugtatja az elmét. Tehát én is ezt most már elkezdtem gyakorolni, hogy apró pici dolgokért, ami mellett régebben így elrohantam, elszaladtam, igyekszem hálát adni, és ez is nagyon feltölti egyébként az embert. Én ezt tapasztalom.
Igen.
Erről mit gondolsz?
A hála gyakorlása nagyon fontos. A mindfulness módszereknek a 7 alapelvet írt le John Kabat-Zinn az első könyvében, és utána ezt kiegészítette 9-re, és ebben a plusz 2 kiegészítés közül az egyik a hála. Tehát, hogy legelőször nem vette bele, de aztán rájött ő is, hogy ez egy nagyon fontos alapeleme a gyakorlásnak. És ha a saját testünkre gondolunk, az, hogy például levegőt veszünk. Amikor meg vagyunk fázva, vagy asztmások vagyunk, vagy pláne a COVID alatt, ugye, ami légzési nehézséggel járt, akkor döbbenünk rá, hogy amit olyan alapvetőnek veszünk, hogy már azért is eleve hálásak lehetünk, hogy ez így jól működik, ugyanígy a kezünk, lábunk, hogy tudunk járni. Amikor ez a képességünk csorbát szenved, akkor jövünk rá, hogy ez mekkora érték, és akkor kezdjük el igazából becsülni, amikor már valami nem olyan jól működik. És olyankor igyekszünk azt rendbe tenni. Van, amikor már egy kicsit el is késünk vele, de az értékére igazából akkor döbbenünk rá, amikor valamit már nem tudunk úgy használni, mint az előtt.
Szerintem nagyon sok mindenről beszélgettünk. Indultunk onnan, hogy nagyon felgyorsult a világunk, utána szépen a segítségeddel le tudtunk csendesedni. Zárnám ismét a beszélgetést azzal, mert hamarosan Szekeres Diával folytatjuk majd vele, majd ismét lelassulunk, de most, hogy megint hangulatba kerüljünk, hogy most hol is tart az életünk, amikor készültem a műsorra, képzeld, Popper Péternek egy könyvéből egy idézet szembe jött, szerintem nem véletlen, ezt most felolvasnám, így búcsúzóul. Ha én ördög lennék, ezt írja Popper, és megbízást kapnék egy még nagyobb ördögtől, hogy tegyem tönkre az Isten által teremtett világot, pontosan azt tenném, amit most az ember. Siettetnék. Gyorsítanám a fejlődést, a történéseket, az információáramlást, az érzelmi hatásokat, és mint tehetséges sátán pörgetni kezdeném a világot. Addig pörgetném, amíg ennek a pörgésnek a sebessége meg nem haladja az ember élményfeldolgozási képességét, az emocionális teherbírását, és ennek a súlya alatt meg nem roppan. Az embernek ugyanis van egy átlagos információfeldolgozási képessége és érzelmi teherbíró képessége. Ha ezt a modern technológia meghaladja, az patogén hatást jelent. Mindent fel kell gyorsítani, és ebbe garantáltan mindenki belebolondul. Ide passzolt, ugye? Gábor, mit gondolsz erről még? Zárszóként milyen gondolattal engednéd el a hallgatókat?
Hát szinte látnoki mondatok voltak ezek Popper Pétertől, mert igazából most valósult meg, amiről én úgy gondolom, hogy akár 1-2 évtizede írhatott, tehát hogy ez nem egy mostani idézet. És azt gondolom, hogy ennek a folyamatnak egy természetes ellenszere a tudatos jelenlét gyakorlása, mert ez arról szól, hogy a jelen pillanatra irányítjuk a figyelmünket. És az élet mindig a jelen pillanatban zajlik. És hogyha pillanatainkat ilyen figyelemmel megéljük, akkor egy teljes életet élhetünk. De hogyha nem a jelen pillanatra irányul a figyelmünk, akkor az olyan, mintha elvesztegetnénk az életünknek kis darabkáit. Minden hallgatónak azt kívánom, hogy legyen sok örömteli, odafigyeléssel teljesen megélt boldog pillanata itt az ünnepek során.
Köszönjük szépen! műsorunk második részében is a lassításról beszélgetünk, hogy miért is érdemes, miért fontos dolgoznunk azon, hogy az állandó pörgésből időnként ki tudjunk szakadni. Nem egyszerű, az elején meg pláne nehéz. Aki segít nekünk a mókuskereket lelassítani, Szekeres Diana, a Slow Living Hungary mozgalom alapítója. Szia, Dia!
Szia, szia!
Mielőtt konkrét tanácsokat adnál, kézzelfogható ötleteket arra, hogy hogyan is lehet lelassítani az életünket, picit beszéljünk a mozgalom eredetéről, hogy hogyan is született, és Magyarországra hogy jutott el.
Hát igazából ez már egy több mint 30 éves mozgalom. Egy olasz úriember, Carlo Petrini alapította 1987-ben, és egy nagyon egyszerű oknál fogva, hogy az olaszoknál a terített asztal az egy központi eleme a családi életnek, a közösségi életnek, a baráti kapcsolódásoknak, és ugye nagy gasztrokultúra van, és ugye ez a föld tisztelete is hozzákapcsolódik ehhez, és ugye ott is beindult ugye a 80-as években ez a nagy pörgés, fogyasztói társadalom, gyors ételek, és hát az ikonikus spanyol lépcsőnél akartak nyitni egy ilyen gyors éttermet, és akkor egy protest, ilyen tüntetést effektíve így kezdeményezett a Carlo Petrini, és hát ott egy nagy 50 ezres tömeg összegyűlt, és jelezték, hogy hátrébb az agarakkal, tehát, hogy itt nekünk fontos értékeink vannak, ami az olasz kultúrához kapcsolódik, és akkor arra rájött, hogy hát nagyon jó, hogy felhívja a figyelmet egy ilyen tüntetéssel mondjuk erre a problémára, hogy ugye hogyan válik igazából uniformizáltá, meg lélektelenné ugye a terített asztal, meg így ezen kapcsán mondjuk a családi élet is. Carlo Petrini úgy gondolta, hogy nagyon jó, hogy felhívta a figyelmet erre a problémára, de hogy itt valami mélyebb dolgot kell létrehozni, itt egy szervezetet kell létrehozni, és akkor rá két évre Párizsban a nemzetközi szervezetet, a nemzetközi slow mozgalmat megalapította, és hát most már 140 ország, több mint 140 ország, mert 141 a hivatalos országlista, ők tagok. Ez azt jelenti, hogy a világ minden részén megpróbálják megúvni. Ugye a gyors életmódtól, meg a gyors ipari folyamatoktól a régiós kincseket, értékeket, legyen az szó ugye az agrárkultúráról, a gasztronómiáról, vagy a művészetekről akár, mert ugye most már kitágult a mozgalom, utazási formákról, ugye a slow travel, tehát elég sok ága van ennek a dolognak, ugye, hogy az életünknek is.
És te hogy találkoztál a mozgalommal? Ugye te vagy az alapítója itt Magyarországon.
Igen.
Vagy te hoztad be Magyarországra, te importáltad, hogyha lehet így fogalmazni. Hogy találkoztál vele? Tehát te is pont egy ilyen nehezebb időszakodban voltál, amikor nyitott voltál ilyen hasonló dolgokra, tehát a lelassulásra vágytál te is, és úgy találkoztál ezzel a mozgalommal, vagy csak egészen véletlenül?
Hát az, az igazság, hogy én pont amúgy egy nagyon pozitív életszakaszomban találkoztam. Külföldön dolgoztam, hogy filmes vagyok, forgatókönyvfejlesztő, forgatókönyvíró, és egy nagyon jó filmen dolgoztunk, aminek a témája igazából a szingularitás volt, az agrokultúra, egy nagyon jó dráma volt, egy izgalmas dolog, és én kutattam ezt a témát ugye a karakterfejlesztéshez, és kint találkoztam a slow mozgalommal, mint az egyik legsikeresebb ilyen civil szervezettel. És hát ugye el is mentem megnézni, hogy ők mit csinálnak, tehát a franciák, az olaszok, a brittek, a németek, osztrákok, tehát hogy ilyen kis tanulmányutakkal ugye így megvizsgáltam, hogy ugye ők mit csinálnak, hogyan szervezik a közösségeiket, mi történik egy slow mozgalmi tagnál, és hát ezek a piros csigás jelölések ugye nagyban segítik a slow mozgalmi utazót, hogy ugye olyan helyekre nyertem betekintést, amiről nem is álmodtam, tehát jobban megismertem mondjuk az adott ország kultúráját, elmélyültem abban, megismertem arcokat, mint hogyha a saját családjukba, otthonukba fogadtak volna be. Ugye ezek a kis kockás terítős asztaltól kezdve, tehát borászatokon keresztül éttermek, állattenyésztők, népművészek, képzőművészek, tehát hogy nagyon sok ilyen hely van a slow mozgalmi tagok között, és hát ezek olyan maradandó élmények voltak, hogy én azt gondoltam, hogy megnézem, hogy itthon van-e, létezik-e, mert ha igen, akkor én segítek, és aktivista leszek, és mindent megteszek, hogy ugye ez nálunk is sikeres legyen, és akkor az egyik barátom, ismerősöm a Tóth Tibor, ő rendezvényszervező, és hát ővele beszéltem, hogy hát ő ismeri el meg, mert ő nagyjából mindent ismer Magyarországon, ami ugye rendezvény, és hát megállapítottuk, hogy nincsen szervezet, és hogy nem működik, és hát akkor belevágtunk.
Ez hány éve volt?
Hát ez most már 4,5, lassan 5.
Ó, hát akkor már jócskán, tehát azért az nagy bevásárlóközpontok, a fast food éttermek, tehát azért igen. Itt jócskán lehetett azt érzékelni, hogy mint egy falat kenyérre olyan nagy szükségünk van arra, hogy egy másfajta szemlélet is elkezdjen, ugye?
Igen, igen, igen.
Munkálkodni. Mit is takar pontosan itt Magyarországon? Kik csatlakoztak azóta hozzátok? Hogy képzeljük el? A tagok mivel foglalkoznak úgy nagyjából? És ez az egész slow irányzat, a mozgalom az hogyan valósul meg az ő tevékenységük során?
Hát én úgy fogalmaznék, hogy mivel nem foglalkoznak, mert annyira széles spektrumon működnek, és annyira nagy értékeket képviselnek amúgy a magyar kultúra tekintetében. Tehát van olyan tagunk, aki ugye, nem tudom, pék, tehát mondjuk a kenyér kultúráját újítja meg, akkor a vadkovásszal foglalkozik, őrzi a magokat.
Uh-huh. Itt egy picit időzünk el. Én is egyébként egy ideje már kézműves pékségbe járok.
Aha.
Akik még nem értik ugye ennek a lényegét, ők azt mondják, hogy hát nagyon drága egyrészt, másrészt nem is mindenhol elérhető, tehát sokkal egyszerűbb egy bevásárlóközpontba beszaladni az első szembe jövő jópofa kiflit zsömlét betenni a szatyrunkba, de közben meg ugye egy kicsit, aki elmélyül azért abban, hogy hogyan is készülnek, milyen eljárással ezek a péksütemények, és ugye utána mit okoznak a szervezetünkben az elfogyasztás után, picit átértékelődik már az, hogy drága, nem drága, hosszú távon melyik a drágább, tehát nyilván, hogyha egészséges maradsz, akkor az a legkifizetődőbb. A kovászos kenyérről egy picikét beszéljünk, mert az, aki ezzel még nem került annyira közvetlen kapcsolatba, tehát hogy ott azért legalább 36 órát ugye készül egy kenyér. Most nagyjából nem vagyok szakértője, de hogy azért lehet érezni, hogy ez egy tényleg egy lassabb folyamat.
Pontosan. Hát ugye a létrehozásánál, a folyamatnál is lassabb folyamat. Alapvetően a szervezetben is máshogy bomlik le, tehát sokkal egészségesebb. Ugye tehát a gyors ütemben létrehozott kenyerek, ugye, ami tele van adalékanyaggal, mesterséges dolgokkal, ugye az teljesen egyszerű példa, hogyha megnézi mondjuk az ember a gyors szeletelt kenyereket, pikpak ugye megpenészednek mondjuk az acskóban felbontás után. Viszont mondjuk egy kovászos kenyér, ami a megfelelő technológiával, törődéssel, a kéz melegével, a régi tradíciókkal készül, az akár egy hétig, másfél hétig is ugyanolyan, mint az első napom. Tehát, hogy azért nagyon sok minden látható annak ellenére, hogy mondjuk valaki nem dietetikus, vagy nem foglalkozik mélyebben mondjuk a kémiájával ennek a dolognak. De úgy nagyon érdekes, hogy például Svájcban van olyan slow mozgalmi tag, ahol több mint 300 éves kovászt őriznek. És azért azt, amikor látja az ember, hogy mondjuk egy település minden egyes tagjának az a, hogy is mondjam, első gondolata reggel és az utolsó is este, hogy örül annak, hogy az ő közösségük őrzi ezt a dolgot, és napról napra, hétről hétre, évszázadról évszázadra ugye megőrzi, akkor ez egy teljesen más, hogy veszi az ember a kézbe azt a kenyeret, és kóstolja meg. És igazából szerintem innen kell kiindulni, hogy a saját testünk, lelkünk, meg pszichénk tisztelete, az egy komplex dolog. Lelassulás az nem egy luxus, meg nem egy negatív dolog, tehát nem a sikertelenségnek a pörgés ellen tétének kell felfogni, hanem inkább önmagunk figyelmére, meg a tájhoz, az emberekhez való kapcsolódásra kell figyelni.
Mert ugye az a közhiedelem, hogy aki lassú, az nem elég hatékony,
bizony.
Ergo nem is lehet elég sikeres.
Igen. Hát szerintem ez a mai életünk egyik legnagyobb hazugsága, lehetek ilyen erős, nem tudom, kifejezéssel élhetek itt. Tehát ez egy nagy hiba. Pont valakinek meséltem, hogy ugye amikor kidolgoztam Oszlóban, akkor az egyik kollégám azt mondta, hogy az egészség mércéje az a reggel szeretetén múlik. És hogy ez egy annyira meghatározó mondat lett nekem, hogy ezeknél a helyeknél, ezeknél a slow mozgalmi tagoknál én azt tapasztaltam a hétköznapokban, meg amikor a vendégek mennek akkor is, hogy szeretik a reggeleket. Tehát, hogy ugyanúgy dolgoznak, de szeretik azt, hogy mondjuk a borászok kimennek a történelmi düllőkbe, vizsgálják, elmélyülnek a szőlőtökék között, gondolkoznak azon, hogy ez 10-20-30 év múlva mit kell ma csinálnom, hogy 20 év múlva a gyerekem is tovább vihesse azt a düllőt. Legyen bor az asztalon, legyen az embereknek mit adni. Megőrizzük azt a kultúrát, de ugyanez az állattenyésztés, ugyanez a séfeknél, slow food séfeknél. Ők szeretnek hajnalba kimenni a termelői piacra, beszélgetni, kapcsolódni az emberekhez. És ez is egy lelassulás, ez is egy figyelés önmagára is. Tehát nagyon sokan mondják, akik váltottak például munkahelyet, mondjuk akár séfek, és slow mozgalmi helyekre mentek el, hogy a lelkük is, meg a mindennapi rutinjuk megváltozott, és öröm volt a munka. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak akkor sikeres az ember, hogyha pörög, ha megszakad minden egyes nap, és tudom, hogy mindenkinek nehéz a napi betevőt megkeresni, meg ugye ezek luxus dolgoknak tűnnek, de valójában a mennyiségi kérdés is fontos, mert a minőséghez kapcsolódik.
A saját
szempontból érti az ember, hogy mondjuk egy slow food séfnek a saját élete szempontjából miért kellemesebb az, hogyha reggel úgy tudja indítani a napot, hogy beszélget a piacon a kofákkal, de az ő munkáltatója szemszögéből hogyan magyaráznád meg, hogy egy olyan munkavállaló, aki időben kevesebb dolgot tud elintézni, kipipálni a teendő listából mondjuk, megéri mégis őt foglalkoztatni? Tehát miért...
Hát én amúgy abban indulnék ki, hogy szerintem a munkáltató is látja azt, hogy mi a végeredmény, tehát minőségében a végeredmény. Például mondjuk, ha egy vendéglátóhelyről beszélek, visszaírnak a vendégek, hogy milyen jó volt ez az élmény, milyen jó volt látni, kapcsolódni, megízlelni, megismerni az arcot a tányér mögött. Mert ugye itt nagyon fontos, hogy emberi kapcsolatokon alapszik amúgy a slow mozgalom valójában. Tehát, hogy igen, őrizzük a gasztronómiát, a tájat, a népművészetet, a maradandó értékeket, de közben ez egy élő kapcsolat emberek között. És ugye a rohanásban nem tudsz kapcsolódni. Tehát, hogy igazából én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az ennek a kihangsúlyozása, és ezt a munkáltató is, legyen az bárki, a végeredményt látni fogja, hogy boldogabbak a végfelhasználók, boldogabbak az emberek, akik kapcsolódnak ezekhez a helyekhez. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy mondjam, ettől élet az élet, hogy megélni a pillanatot.
Az a munkavállaló, akinek lehet, hogy kevesebb teendője van egy adott napon, de azt örömmel, szeretettel végzi, lehet, hogy sokkal minőségébb, sőt, biztos vagyok benne, hogy sokkal minőségébb munkát tud letenni az asztalra, mint egy fásult, életont, tényleg egy olyan munkavállaló, aki azt keresi, hogy hol lehet megúszni, és minél hamarabb hazamenni.
Igen. De hát például mondjuk, az olyan borászatoknál, ahol mondjuk ugye slow mozgalmi tag, és például a pincérek, akik a borral foglalkoznak, ők kapcsolódnak, és sokkal több tudást adnak át a vendégnek, aki borfogyasztóként betér oda. Általában most az elmúlt évben 30-40%-kal megnő a forgalom, és boldogabbak a vevők is. Tehát visszajelzések vannak, hogy mennyi mindent tanultak, mennyi mindent megtudtak a régióról, az ízekről, megváltozott az ízlésük, elmélyült az ízlésük, tudnak róla beszélni, tudáshoz jutottak, emberi kapcsolatokhoz jutottak, vagy mondjuk egy slow mozgalmi étteremnél, ahogy szokták mondani, ugye szaknyelven nem pörgetik ki az asztalt, tehát nem az van, hogy gyorsan a pincér ledarálja, hogy most ezt tegye, azt tegye, így egy gyorsan kipörgetik, és akkor jön a következő, hanem ugye meghagyják, hogy élvezze az ember, aki odaül az asztalhoz, és egy kölcsönös tisztelet, meg egy közös élmény alakul ki, és ettől lesz a munka is, meg a vendégség, meg a megélt pillanat komplex.
Ez az állattenyésztők és a növénytermelők részéről ugye azért egy hosszú távú gondolkodást igényel, mert hogy alapvetően a mai világ az nem erről szól, az arról szól, hogy a tyúk minél hamarabb tolja meg azt a sok tojást, amennyire csak képes, ugye, és akkor azt minél hamarabb kipörgessük el, adjuk a multiláncok polcairól, vigyék a vevők, jön a következő, minél hamarabb, minél nagyobb profitra tegyünk szert, ugye? Tehát ez a rövid távú gondolkodás még működik, mert van erre kereslet, ugye, de egyre többen vannak azok, akik kicsit tovább gondolják, és az is megfogalmazódik bennük, hogy vajon egy olyan tyúk, amelyik folyamatos tojásra van késztetve, ugye mindenféle mesterséges körülmények között, akkor a milyen minőségű tojást tojhat vajon, és azt mi ugye megesszük, meg a gyermekeinknek adjuk reggelire. Tehát ehhez egyre többen gondolkodnak már egy kicsit tovább?
Szerintem egyre tudatosabban. Én azt veszem észre, hogy két típusú ember van. Van, aki már, hogy is mondjam, így prevenció jelleggel ugye észleli, hogy ez a világ nem emberközpontú, és hogy keresni kell azokat a módokat, ahol ugye emberközpontú élményeket tud szerezni és létezni. És akkor van a másik típusú ember, aki viszont már, amikor tünetek vannak, akkor hú, akkor gyorsan most egészséges élelmiszer kéne. Jújújúj, akkor nem nyúlok a chips felé, meg igen, és ugye én mindenkit arra bíztatok, hogy a slow mozgalmi utazónak lenni, tagnak lenni, lassan gondolkozni, ez nem azt jelenti, hogy fizikailag, meg mentálisan lelassulok, hanem azt, hogy tudatos vagyok, és hosszú távon gondolkozom. És ez azt jelenti, hogy boldogabb életet tudok élni, egészségesebb életet. Például az utazásnál lehet nagyon látni, hogy a slow mozgalmi utazók, hogyha ilyen piros csigás helyre mennek, tehát például most karácsony közelettével mondjuk darulásra el tudnak menni, akkor bagoly kirepülésre, mondjuk szlómozgalmi helyekre, és akkor a régiós receptekből ételeket tudnak kóstolni a kemencés kenyértől kezdve, a sült kacsákon keresztül, és ugye nem a mennyiség, hanem a minőség szempontjából érdekes, mert ugye élménnyel van egybekötve, kim vannak a természetben, megélik az évszakot, a tájat, a szlómozgalmi tagok segítenek abban, hogy ugye ez egy komplex élmény legyen. És ugye valójában hosszú távon mire emlékszünk amúgy a gyerekkori karácsonyokból is, az ízekre, színekre, illatokra, ölelésekre, kapcsolódásokra.
Igen. De Dia, ez már egy nagyon haladó szint, amit itt említettél a darulással kapcsolatban. Szóval nagyon sokan azért a napi verkliben, a mókuskerékben, ahogy már korábban is említettem, nem odáig sem jutnak el, hogy akár így is kinézhetne egy pihenés, egy nyaralásnak, ezt a formáját is választhatnánk, mert hogy legtöbbször a kisgyerekes családok is ilyenkor is az ingereket, ugye a szabad időben is, az ingereket, a különféle program lehetőségeket, a gyerek minél jobban legyen lefoglalva, ugye a csúszdapark, ez az amaz, tehát ezt keressük alapvetően. Nekem ugye nagyon közeli az élmény, 2 éves a kisebbik fiam, nagyon sok ellentmondásos életérzés van bennem, ugye egyrészt egy kisgyerek az csodálatosan alkalmas arra, tehát hogy a mindfulnessnek, a lelassulásnak, a szemlélődő létezésnek tényleg a mintapéldánya, tehát hogy ők mindig a jelenben vannak. Amikor ő eszik, akkor eszik, ha játszik, akkor játszik. A másik oldalról meg nagyon szomorú látni azt, amikor délután ugye játszótérre megyünk. A gyerek a homokozóba eszi a homokot, a szülő megtelefonozik. Tehát a legtöbb szülő a játszótéren is még nem csak szórakozásból, hanem a munkát is ugye oda viszi, mert még délután 5-kor nem ér véget a munkaideje. És tudja, hogy levegőre kell vinni a gyereket, időt kéne vele tölteni.
Igen.
És nem tud kiszakadni ebből, és nagyon, nagyon, nagyon sokan vívódnak is emiatt, tehát, hogy nem török pálcát senki fölött, mert
hát persze,
nekem is sokszor nehéz, tehát nekem is gyakran megfordul, hogy ha most olyan jól lejátszik a homokozóban, hát csak rápillantok az e-mailekre, de vissza kell, hogy fogjam magamat, és utána mindig annyira jó érzés, amikor így tudok kapcsolódni úgy a gyerekhez, hogy fú, de szuper, hogy most csak ketten vagyunk. De hogy visszatérve, bocsánat, egy kis kalandozás után, tudnál adni ilyen nagyon egyszerű, kézzelfogható ötleteket, tanácsokat, hogy a lelassulás van mindenkire érvényes? Van olyan? Mert hogy annyira különbözőek vagyunk.
Hát szerintem mindenki más, mindenkinek más válik be, de amúgy most így mondtad a gyerekeket, azért azt megemlítem, mert szerintem én a legjobban a slow mozgalmi munkában azt szeretem, hogy slow food ízórákat szoktunk csinálni gyerekeknek, és annál tisztább, aranyosabb kapcsolódást ritkán látni, hogy ugye 20 kisgyerek megízleli mondjuk a régiós dolgokat, és mondjuk 48 óra alatt üstben készült lekvár, akkor nem tudom, mindenféle sajtok, amit amúgy normál esetben azt mondják a szülők, hogy nem ennének meg. Tehát, hogy igen, a spagetti paradicsommal, meg a nem tudom, a sült krumpli. És hogy látszik a gyerekeken, hogy ennyit számít, hogy kapcsolódnak egy új élményhez, új ízekhez, és akkor elindul, és akkor visszatérünk arra, hogy mi a habitus, tehát, hogy ugye rendszerszerűen elkezd egy más ízlést kialakítani, egy más életmódot kialakítani. Tehát, hogy mondjuk szerintem ezek a közös programok, például, hogyha mondjuk a szülő közösen főz mondjuk a gyerekkel, és olyan dolgokat csinál, közös kóstolások, új dolgokat kóstolnak együtt, új dolgokat találnak ki. Tehát, hogy nem feltétlenül kell amúgy drága dolgokra gondolni. Szerintem ezen múlik nagyon sokszor a kapcsolódás. Tehát, hogy kicsit ebből a digitális térből kilépni, és a gyerekünkkel együtt nekivágni hát harmonikus dolgoknak, meg ahol létezni tudnak. És ugye ezt hogyha mondjuk rendszeresen csinálja az ember, akkor rá is érez az ízére. Tehát ez egy nagyon nagy erőfeszítést igényel. Ez kicsit olyan, mint hogy apró dolgokkal kell elindulni, tehát mondjuk reggel 15 perccel hamarabb mondjuk fel kell az ember, tudom, hogy fárasztó, meg ilyesmi, de kinyitja az ablakot, ahogy annó mára is annó csinálta, és ilyen friss levegőket vesz mondjuk egy 10-15 percig, kicsit lenyugszik, kicsit átgondolja a napot, és hogyha ezt mondjuk naponta csinálja az ember, akkor mondjuk egy hónap után már természetessé válik, és nem lesz olyan nehéz. És kicsit talán a telefonnal is ez a helyzet, az online világgal is, hogy valahogy így keretbe kell foglalni, mert nem lehet kilépni belőle. Tehát, hogy a szlómozgalmi tagjaink is, tehát a borászoktól, akik vidéken élnek, a állattenyésztő, a növénytermelők, ők is mind online vannak csomó esetben, mert így tudnak a rohanó világhoz kapcsolódni. Viszont megtanultak harmóniában létezni. Tehát, hogy és ez is inkább arról szól, hogy naponta tenni picit azért, hogy ez irányba menjünk. Tehát apró pici lépésekkel.
Húzni kell egy határt. Tehát korábbi adásunkban dr. Terai Horváth Attila volt a vendégem, alvász szakértő, aki tényleg ezzel kapcsolatosan is nagyon sok tehát ilyen előrevetítő gondolatot fogalmazott meg. Például azt, hogyha egy kisgyerek rosszul alszik, akkor nézzük meg az anyukáját, apukáját, hogy ők milyen életet élnek, mennyire felfokozott, mennyire, tehát ez is egy nagyon beszédes dolog. Illetve hát ő ezekről a határhúzásokról ő is már beszélt, hogy bizony este 10 óra után, vagy mondjuk ha hazamegyünk, mondjuk 8 óra után, már nincs helye a telefonnak az életünkben. Hát tehát, igen. Hogy valahogyan ezt meg kell tudni. És nyilván az elején nagyon-nagyon nehéz, de utána, amikor az ember, neked van ezzel kapcsolatban tapasztalatod? Tehát amikor már egy jó ideje, már tényleg telefon nélkül tudsz az ágyba bújni, akkor annak azért érzed a jótékony hatását, és utána már nem is fog hiányozni.
Hát igen, ugye ez egy, szerintem egy kettős dolog, mert ugye tehát mi nem vagyunk egy ludita mozgalom, tehát nem vagyunk gépellenesek, meg tehát egyáltalán nem ez a helyzet, viszont a mérték az nagyon fontos, és ugye ez az erős fény, a dopamin, az ingerek, ugye, hogy másodpercenként, ez főleg a gyerekeknél látszódik, hogy generációról generációra ugye egyre sűrűbb az inger halmaz, amit igényelnek. És ugye mi látjuk azt, hogy a gyerekek, akiket a szülők elhoznak mondjuk akár slow food izorára, vagy ilyen slow mozgalmi helyekre, vagy mondjuk csak látom, hogy mondjuk termelői piacokon ilyen típusú életet élnek, hogy kicsit figyelnek tudatosabban ezekre a dolgokra. Azt látom, hogy jobban alszanak, harmonikusabbak, kiegyensúlyozottabbak, és egyáltalán nem, tehát nem egy luxus életmód ez, hanem egy tudatos, hosszú távú, egészséges életmód. És igen, ezek is ilyen apróságok, hogy igen, ágyban nem viszek telefont, többet vagyok friss levegőn, közös főzés, közös sütés, mit tudom én, új dolgok kipróbálása, séták, új régiókba elmenni, belföldön, tehát a belföldi utazásnál is szoktam látni, hogy a slow mozgalmi tagoknál, hogy ugye meglepődnek az emberek, a vendégek, akik mennek, hogy nem gondolták, hogy mondjuk a Tiszatavon, vagy mondjuk, nem tudom, Nógrád megyében ilyen intenzív élményt tudnak, és amúgy nem átélni, és nem nyúlnak a telefonhoz. És nem az van, hogy úristen, mondjuk, amit a városban lehet látni, hogy a várban végig sétálnak az emberek, és mindenki telefonnal mindent örökít meg, de nincsenek a pillanatban.
Hát meg amikor főzünk is valamit otthon akár, ugye azt fotózni kell, különféle fényeffektekkel ugye felturbózni, posztolni, várjuk a reakciókat, és közben pont ki is hűlt az étel, tehát körülbelül, tehát ugye így éljük az életünket. Tényleg nem egyszerű téma ez, meg hát belevágni, elkezdeni sem, és ugye az a nagyon nehéz, ahogyan te is mondtad, hogy sokáig nem is vesszük észre, hogy ezzel egyébként bármi gond lenne, sőt, büszkék Igen. vagyunk magunkra, hogy egyszerre több egyetemet végzünk, hogy jobbnál jobb munkahelyet kapunk, Igen. a befektetett energia ugye megtérül, és hogy sikeresek vagyunk. Igen. Mit tudnál javasolni azoknak, akik még nem érzik a saját bőrükön azt, hogy már baj van, de annyit azért már kapizsgálnak, hogy hát kicsit sok.
Hát én azt szoktam mondani, hogy nincs feldolgozás, tehát hogy ugye átrohanjuk az életet, és nagyon érdekes, mert ugye vannak ugye nemzetközi hírességek, sztárok, akik támogatják meg részesen ugye a slow mozgalomnak, és a James Blunt énekes, amikor vele találkoztam, és ugye kóstolta a magyar finomságokat, meg átbeszélgettük a dolgokat, ő mondta, hogy ugye ő koszovói békefenntartó volt, és ugye nagyon szeretett zenélni, meg utána a királynő, nem tudom, ilyen bodyguardja lett, ilyen testőre, meg ilyesmi, és ugye nagyon ilyen szoros életet élt. És ugye nagyon szerette volna azt, hogy ő az érzelmeit kifejezze, ugye zenei pályára menjen, és ahogy mondtad, hogy ugye siker, mi a siker, igazából ezt beszélgettük, hogy rájött arra, hogy nagyon féltette a családja őt attól, hogy ugye zenész legyen, mert hogy az egy teljesen más világ. És hogy ő azt fogalmazta meg, hogy ez attól függ, hogy mit tekint az ember sikernek. Hát, hogyha azt tekinti az ember sikernek, hogy mekkora lemezszerződése van meg, és mondta neki csak az a célja, hogy jó dolgokat írjon, azt el tudja adni, és munka után ment ilyen kis pubokba előadni és énekelni, és mondta, hogy ő azzal is boldog lett volna, hogyha csak ennyit meg tud csinálni, és akkor teljes az élete. Tehát, hogy szerintem a sikerfelfogás az nagyon fontos a mai világban, hogy ne mások mondják meg ne a piac mondja meg ne a fogyasztási ráta mondja meg a GDP arányos dolgok, hogy akkor most épp mit tukmálnak, hányadik tévét kell újra lecserélni, hányadik telefont, akkor ahhoz mennyi pénzt kell keresni, akkor mi legyen, akkor még ahhoz egy plusz állást kell csinálni. Tehát, hogy érezzük át, hogy mire van szükségünk valójában, és hogyha, de ahhoz kicsit, hogy igen, le kell lassulni, és tisztába kell lenni azzal, hogy tényleg szükségem van arra a dologra, tényleg szükségem van arra, hogy még plusz 2 órát dolgozzak naponta, és kevesebbet legyek a családommal.
Na és itt érkeztünk el ugye az önismeret fontosságához, hogy feltérképezzük azt, hogy tényleg, ahogy mondod, szükségem van erre még, mi okoz nekem valójában örömöt? Tehát tényleg az, hogy még egy 6. diplomám lesz, vagy netán az, hogy egy év után végre tudok a barátaimmal találkozni, mert lesz rá időm, hogyha nem iratkozom be a következő, meg a következő egyetemre. Az önismeret ugye abban is sokat segít, korábbi műsorokban is beszélgettünk erről, hogy felismerjük azt, hogy mások elvárásainak sem kell mindig megfelelni. Tehát akár egy főnöknek is lehet nyilván nemet mondani, lehet munkahelyet váltani, hogyha éppen olyan a helyzet, ugye? Tehát ez a határ meghúzás, ez is baromi nehéz szerintem nagyon sok embernek. Ahhoz viszont föl kéne ismerni azt, ugye, hogy már húha, már jócskán túl teljesítek a tűrés határomon.
Érdekes amúgy, amit mondasz, mert pont én nagyon sok ilyen tagunknál láttam azt, hogy ugye 25 év után váltott szakmát, vagy éppen egy teljesen más dolgot csinált, és úgy gondolta, hogy tanult valamit az egyetemen, aztán elment még valamit tanulni, de hogy nem okozott olyan örömet neki. De úgy sikeres volt abban, amit csinált, tehát viszonylag eltartotta magát, jó pénzt keresett, de mégse volt boldog, és mertek, hogy nem rizikót vállalni, mertek belevágni más dologba, és rájöttek arra, hogy igen, kicsit visszalépnek a gyökerekhez, átélnek dolgokat, és megtalálták azt a hivatást, amit szeretnek. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye ne a trendek irányába menjünk, hogy mások mondják meg, hogy mitől vagy sikeres, mitől lehetsz magaddal elégedett.
Szabad-e pihenned egy napot, nem? Megállhatsz-e? Mert ugye sokan tényleg így azt gondolják, hogy úristen, hogyha éppen nincs teendő, akkor az olyan semmivel.
Nem vagyok hasznos.
Nem vagyok hatékony. És hát ez mekkora csapda, ugye?
Hát a lélek nem éri utol a testet. Amúgy nagyon érdekes, hogy én azért így azt vettem észre, hogy ugye generációról generációra ugye változnak ugye az életmódbeli szokások, és hogy ugye mondjuk a szüleink, nagyszüleink generációja, ők azért így ugye a szocializmusban úgy szocializálódtak, hogy ugye hát ez azt a hanovista életszemlélet, hogy 1500 fokon dolgozzál, mert elvárják, meg küzdeni kell, meg ilyesmi.
Majd ha nyugdíjas leszel, akkor
igen, pihensz. Majd akkor pihensz. És a munkakultúra az egy ilyen kizsigerelő típusú munkakultúra volt, ugye hát sajnos azért az előnyök nem annyira mutatkoztak meg ugye társadalmi szinten, és ugye később meg ugye belecsaptunk a kapitalizmusba, ott meg ugye a külső elvárások, hogy ugye megfelelni, és ugye szerintem nem igazán volt átmenet. Tehát ugye a generációk nem tudták így ezt megszülni magukban, hogy mi az egészséges életmód valójában. És én azt gondolom, hogy magamon is azt vettem észre meg a mi generációnkon, hogy egy kereső generáció vagyunk, akik próbálják megtalálni a helyes utat, és ugye ez a helyes út, ez ahogy már mondtam, így a tudás megosztáson, meg az emberi kapcsolódásokon múlik. Tehát, hogy mindenki elmondja, hogy igen, hogy éri el azt, hogy valamelyes közel kerüljön ahhoz, hogy harmonikus legyen. Direkt nem használom a boldogság szót, mert szerintem az egy ilyen elnagyolt dolog, mert az emberek szerintem apró pici moment dolgokban örömöt éreznek, nagy örömöt, kis örömöt, meg ilyesmi, és akkor hosszú távon kialakul egy harmónia. És szerintem ez az, amit így próbáljunk meg őrizni, meg keresni, és hát ebben tudunk kapcsolódni emberekhez, akik ugyanezt próbálják csinálni.
Egy nagyon vicces kis történet jutott erről eszembe, egy barátnőm mesélte, vettek egy új házba költöztek, és vettek egy jóval nagyobb méretű kádat, mint ami korábban volt nekik, és elmesélte az anyósának, hogy hát lesz egy ilyen szép nagy kádjuk, és hogy majd jaj, de jó, majd a gyerekek is abban fürdenek, meg majd ők is majd beleülnek időnként, és de jó lesz majd ott relaxálni, és anyósa meg ennyit tudott rá mondani, hogy de jó nektek, nekünk nincs időnk, hogy beüljünk egy kádvízbe, de jó nektek, hogy nektek erre is van időtök, ezt mondta egy nyugdíjas anyós. Hát igen. Tehát, hogy ez is nagyon beszédes, ugye, hogy a pontosan generációs különbség, hogy hogy mutatkozik, igen, meg ebben a szemléletben. És neked, Dia, aki azért egy nagyon pörgős, elfoglalt nő vagy, van én időd? Tudatosan alakítottad? Mindig is természetes volt az, hogy szakítsál erre időt, vagy azért neked is ebbe bele kellett jönnöd?
Hát vannak időszakok, amik ugye nagyon megterheltek, de alapvetően igazából pont a tesómmal van gyerekkorunk óta egy közös szokásunk, és ez a séta. És ugye mindig beiktatjuk, és aztán utána ezt később a férjemmel is, ugye így ilyen habitus szinten ugye beépítettük az életünkbe, és ez fontos dolog, hogy én például harmóniába kerülök magammal, amikor elmegyek sétálni akár egyedül, vagy mondjuk a tesómmal, vagy barátokkal, vagy ilyesmi, és nyugodtan, telefon nélkül, direkt otthon hagyva, ugye így átbeszéljük a dolgokat, és kicsit így megnyugszik az ember. Tehát például ez egy apró dolog, ami mondjuk lehet egy negyedórás séta, de lehet szombatonként egy órás séta is. Meg én mondjuk az ilyen örömforrás, ugye az ízek. Tehát én nagyon szeretek főzni, az nekem egy én idő, és szeretem látni, amikor mondjuk a család megkóstolja, amikor a barátok átjönnek, és akkor azt mondják, hogy fú, ez mennyire új, ez mennyire ez a régi nagymamám receptjére hasonlít. Tehát, hogy ezek ilyen apró örömök, amiket én érzem, hogy ez jót tesz a mindennapi létemnek, tehát, hogy energiát jönnek belőle, hogy a pörgősebb időszakokat jól teljesítsem.
Neked ez válik be, és ahogy beszéltük, ugye sokaknak meg sok egyéb más, tehát van, aki például azonnal, amikor úgy dönt, hogy életmódot vált, elmegy élete első jóga órájára, és ott ragad, és fantasztikus feltöltődésben van része, mire végez. Más embernek viszont évekbe telik, mire esetleg eljut egy jóga órára, mert nem érzi azt, hogy ez az ő útja lenne. Mondjunk még egy-két ilyen ötletet, hogy hogyan lehet, mivel lehet még így lassulni.
Én alapvetően fontosnak tartom a kultúrához való kapcsolódást, tehát hogy könyvet olvasni, a filmet nézni, ugye én alapvetően filmes vagyok, tehát hogy a vizuális dolgokat nagyon-nagyon szeretem, de hogy szerintem egy fontos dolog, hogy a saját világunkból kiragadódjunk. Tehát hogy mindegy az, hogy mondjuk elmegyünk egy kékfestőműhelybe, és akkor ott a népművészethez kapcsolódunk, vagy elmegyünk egy moziba, és megnézünk egy Christopher Nolan filmet, vagy egy Semmelweis filmet, de hogy egy más világhoz kapcsolódjunk.
Uh-huh.
Vagy
egy jó hobbi is például tud ebben segíteni.
Pontosan, ugye? Igen. Tehát ami fókuszáltságot igényel, de közben meg nem a napi stresszhez kapcsolódik. Uh-huh. Uh-huh. Mert szerintem alapvetően az agyunk, az idegrendszerünk azért arra predesztinál minket, ugye, hogy folyamatosban mozgás van a szervezetünkben is biológiailag, hogy kapcsolódjunk dolgokhoz, dolgozzuk fel őket, és nem feltétlenül ugye mindig a munkához kell kapcsolódni, hanem ugye kicsit így szabad pályát kell biztosítani a neuronoknak, meg a pszichének, hogy ugye nyerjen energiát, és kicsit így leváljunk arról az útról, ami ugye a stressz forrás. Ugye, hát Seje János óta tudjuk, hogy van pozitív, meg negatív stressz. Kicsit szerintem ez is olyan dolog, hogy ezt kell valahogy így harmóniába hozni a saját életünkbe, és ehhez megtalálni a megfelelő tereket. Tehát, hogyha valakinek mondjuk ugye nem jut el jóga órára, mert sok munkája van, nehéz, és attól ugyanúgy lehet, nem tudom, kitalálni valami olyat, amit akkor is meg tud csinálni, hogyha nincs szabad ideje rá. Tehát, hogyha pici idő van, akkor ezt a pici időt használjuk arra, hogy kicsit önazonosak legyünk és megnyugodjunk.
Pozitív, negatív stressz, ezen a ponton eljutottunk a karácsonyi hajszához, nem tudok mást mondani, ezekben a napokban ugye már dübörök, pedig még csak december eleje van, ugye, amikor beszélgetünk, de hát már a bevásárlóközpontokban már egy jó ideje, hanem lépni sem lehet jóformán, és hol van még a vége. Tudnál adni egy-két tippet, ötletet, akik még itt az utolsó napokban is azon gondolkodnak, hogy bevetik magukat a karácsonyi forgatagba, hogy tudnád őket lebeszélni erről, milyen hát tanácsot, ötletet adnál arra, hogy ne essünk be csak úgy a karácsonyfa alá, meg az ünnepi asztalhoz, hanem egy picikét úgy legyen időnk addig lelassulni, mire megérkezik az ünnep.
Hát igazából én lebeszélni senkit nem akarok semmiről, mert mindenkinek úgy jó, ahogy ő ezt elképzeli, de azt el tudom mondani, hogy én azért a környezetemben, meg magamnál is azt vettem észre, hogy nagyon gyorsan telik ilyenkor ez az időszak, mert nagyon sok munka van, sok teendő van, mindenki a tökéletes karácsonyt akarja létrehozni a családjának, főleg, ha gyerekek vannak, de hogy valójában szerintem élményközpontúan kell megközelíteni, tehát, hogy nem a fogyasztás szempontjából, hanem hogy élményt adjunk egymásnak, meg magunknak is. Tehát én pont ma mondtam ugye így a férjemnek, hogy munka után menjünk el, és ígyunk egy teát, és csak sétáljunk egy fél órát, mert annyi idő van rá, de hogy én szeretném látni a fényeket, szeretném a kicsit a hóesésbe, mint egy ház ki beleszagolni a levegőbe, tehát, hogy kicsit így együtt közösen megélni, és szerintem, hogy sok kicsi ilyen élményt betárazunk magunknak a naptárban, és kicsit elgondolkozunk azon, hogy igen, akkor közösen találjuk ki, mi legyen a menü, ne csak egyedül az anyuka, a bevásárlást osszuk szét, szerintem a munka
és nem
megosztás.
Nem kell hatfogásos menü, hanem elég a kettő, igen, három is, igen. Ugye?
Igen, tehát hogy mindenképpen szerintem magát a közösen együtt töltött időre kell fókuszálni, és azt megkönnyíteni, meg kicsit ilyen kiegyensúlyozottabbá tenni. És ugye itt is szerintem a kommunikáció a legfontosabb, hogyha leül a család, és megbeszéli, hogy kinek mi a feladata, és segít a másiknak, ha a másik elcsúszik benne. Tehát a kommunikáció. És akkor az élmények is sokkal gyorsabban, hogy mondjam, ilyen varázslatosabbá válnak a karácsony környékén. Tehát, hogy én mindenkit lebeszélnék arról, hogy rohangáljon a plázában, a neonfényben, és izzadtan megfázol, miután kirohant, és próbál hazajutni, és azon gondolkodik, hogy elég drága az ajándék, elég jó, el fog-e örülni. Igen. Szerintem mindenki annak fog a legjobban örülni, hogyha egy nagy, hogy is mondjam, ilyen pozitív élményt élünk át együtt, és valójában a karácsony az erről szól, a belső dolgokról.
Ez így nagyon szép a végére. Köszönjük, nyugtassuk meg tehát akkor a hallgatókat, hogy elég az az ajándék, amit már eddig vásároltak.
Bőven elég.
Bőven elég, nem kell most már szaladgálni tovább. A kevesebb, akkor az tehát biztos, hogy több. Ugye erről beszélgettünk, igen, nagyon röviden összefoglalva itt az elmúlt közel egy órában. És hát ugye az a nagyon fontos üzenet, hogy higgyék el, sokkal, de sokkal hatékonyabbak lehetnek, hogyha visszakapcsolnak egy fokozattal, és megéri belevágni. Köszönöm szépen, Dia, hogy itt voltál nálunk, és a sok jó tanácsot is. Hogyha tetszett a mai adásunk, vagy a korábbiak, akkor örülünk, hogyha feliratkoznak a csatornára, és nyomnak egy tetsziket, vagy kommentelnek, ez mindig jó leső visszajelzés a számunkra, és segít a szerkesztésben is nekünk, hiszen a jövőbeni műsorötleteket majd ennek fényében alakítjuk. A mai adás készítésében is Fodor Krisztina volt a segítségemre, köszönjük a figyelmüket, és hát sok sikert kívánunk a lelassuláshoz, hogyha belevágnának. Reméljük, ezzel a műsorral tudtunk segíteni. Ne feledjék, az egészségük a legfontosabb, törődjenek vele. Viszont hallásra!